Hát akkor kezdjük a címmel, hogy elég talán szokatlanak találják a címet és furcsának, hogy mi is az, hogy kerül ide a szférák zenéje, mik azok a szférák, meg mi a fene kapcsolat van az üridőjárás, meg a szférák zenéje között, meg egyáltalán mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Na most erre minden szépen sorjában majd rá fogunk térni. Kezdjük az elején, de némiképp formabontóan. Én most először egy kis közvéleménykutatást szeretnék tartani. Nem tudom, tudják, hogy ez az épület nem csak a TTK-i, hanem a társadalomtudományi kari, és itt a szociológusok rendszeresen szoktak közvéleménykutatásokat csinálni. Tehát kezdjük azzal, hogy kérdésre, hogy kinek van mobiltelefonja, de ez egy túl buta kérdés, inkább azzal kezdjük, hogy kinek nincs. Az emelje fel a kezét, akinek nincs mobiltelefonja. Hadd lássam. Én vagyok az egyedül ezek szerint a teremben, akinek nincs mobiltelefonja. Na, ezt gyorsan megoldottuk. Menjünk tovább. Ki nem használ internetet, az emelje fel a kezét a mindennapi élete során, tehát ki nem szokott internetet használni. Na, ezen is elég gyorsan túlestünk, tehát ez teljesen 100%, az előbbi az 99,99% volt. Kinek van otthon kábel tévéje, tehát ki szokott tévét nézni egy úgynevezett kábel tévé csatlakozáson, úgy nagyjából sport, bármilyen tévét nem. Igen, köszönöm szépen, ez nem 100%, ez olyan 70% körüli. Kinek van navigációs, úgynevezett GPS eszköze, okostelefonban, tabletben, autóban, bármiben? Mert ez olyan 60%, ha jól látom, köszönöm szépen. Ki szokott időjárás jelentést nézni interneten, tévében, időképen? Hát ez is majdnem 100%, igen, én is szoktam, felemelem a kezemet, köszönöm szépen. Na most tudják, mi ezekben a kérdésekben a közös? Úgy van, köszönöm szépen. Ugye a mobiltelefon mondjuk itt a szobában nem, de hogyha kicsit távolabbra, Európa másik felére, vagy nem, Ázsiába, Amerikába telefonálunk, mert a barátunk, barátnőnk, feleségünk, férjünk elment Amerikába, gyermekünk ott van, akkor a mobiltelefon bizony műholdas vonalon keresztül jut el hozzánk. Az internetre ugyanez igaz, ezek távközlési műholdakon keresztül, a nagyobb távolságokon már távközlési műholdakon keresztül jutnak az adatbitjeink egyik helyről a másikra. A navigációs készülékről nem kell mondanom, a GPS az egy műhold család, aki esetleg nem tudná, 28 darab műholdból áll, egyébként ezt az amerikai Egyesült Államok kormánya működteti, és alapvetően az volt a célja, hogy a hadi eszközöknek a helyzetét pontosan meg tudják állapítani. Az öböl háború, az első öböl háború ugye 1991-ben volt, önök nem mindenki élt még talán akkor, de a történelemből, ha máshol nem tudják, akkor vált tulajdonképpen teljesen népszerű és közismerté. Ugyanis előtte is lehetett mindenkinek GPS készüléke, tehát ez durva 20 évvel ezelőtt volt, csak annak a pontossága szándékosan olyan csekély volt, hogy nem lehetett túl sok mindenre használni. Körülbelül 250 méteres pontossággal lehetett a GPS eszközökkel akkor egy embernek a helyét, vagy egy eszköznek a helyét meghatározni. És a 250 méter az mondjuk arra, hogy én most hol vagyok, tehát itt az északi tömbben az Eltén ez erre jó, de azon, hogyha én egy autóval beszeretnék kanyarodni a következő utcába, az bizonytalan, mert lehet, hogy kirakatban kötök ki, és azért az kellemetlen. Az üvegszilánkok mindenképpen kellemetlenek szoktak lenni. Az öböl háborúban volt az első eset, amikor az amerikaiak az expedíciós hadseregben annyi haditechnikai eszközt, annyi GPS vittek magukkal, hogy nem volt annyi úgynevezett speciális hadipari GPS vevőjük, ezért polgári GPS eszközöket kellett odaadni a katonáknak, és megszüntették ezt a mesterséges pontatlanságot a polgári célú GPS jelekben. És utána aztán rájöttek már nyilván, hogy ez most már más célra is használható, polgári célra, és ezt meghagyták. Pillanatnyilag ezeknek az átlagos GPS eszközöknek a pontossága kb. 5 méter. Ha kettő darabot használunk, az egyiket letesszük ide, és a másikkal körbe megyünk, és a kettőt összekapcsoljuk, akkor ez akár néhány centiméterre is növelhető, tehát nagyon kellemes eszköz. Az időjárás jelentés ugye az egyértelmű, a műhold felvételeket mindenki látta már, a Meteoszak nevezetű, Európában a Meteoszak nevezetű műholdak felvételeit szoktuk látni, azokon lehet látni azokat a foltokat, amit a meteorológusok felhőnek szoktak nevezni, és azoknak a mozgásával próbálják kitalálni, hogy holnap lesz eső, vagy nem lesz eső. Még visszatérve a kábeltévére, ugye ez furcsa. Furcsa dolog, hogy a kábeltévé hogy kerül ide. Ezt én sem tudtam egészen addig, amíg egy volt kollégám, akivel ennek idején együtt dolgoztam egy távközlési cégnél egy ideig Rómában, és ő mondta, hogy tudom-e azt, hogy például Veszprémben a Budapesten készült kábeltévé adások, mint például mondjuk a Hír TV vagy az ATV, az nem mikrohullámú láncon meg kábelen kerül Budapestről Veszprémbe, hanem műholdon keresztül. Tehát fogják Budapesten a kábel tévé jelét, tehát a tévé adást, azt 36 ezer kilométer magasságban az ott keringő geoszinkron műhold, távközlési műholdig eljuttatják egy kis adóval, annak a jele egy másik frekvencián lekerül, és azt Veszprémbe veszik, és így a veszprémi tévénézők, Veszprém környéki tévénézők műholdon keresztül látják a kábel tévéadását. Ez elég szokatlan dolog. Ennek ugye az a következménye, hogy ezt, hogy szépen végignézik ezt a listát, hogy bizony erősen függők vagyunk, méghozzá űrtevékenység függők. Képzeljék el, mi lenne a mai világgal, hogyha egy napra az összes műholdat becsuknánk, lekapcsolnánk. Hát öngyilkosok talán nem lennénk, úgyhogy ez valószínűleg lehet, hogy valaki, de hogy általában, de sok bajunk lenne hirtelenjében. Nem működne az internet, nem tudnánk messzire telefonálni, az időjárás jelentéseket, tehát pontatlanok lennének, ugyanolyan pontatlanok, mint 50 évvel ezelőtt, vagy nem tudjuk, hogy holnap milyen idő lesz. És számtalan ilyen apróság van, az összes hír, amit kapunk, az a műholdas telekommunikáción keresztül, tehát műholdas távközlési csatornákon keresztül érnek el hozzánk. Ez teljesen szokásos kommunikációs forma a mai világban. Tehát ennélkül nagy bajban lennénk. Tehát a 100 évvel ezelőtt az emberek bőven megvoltak műholdak nélkül. Mi már kevésbé vagyunk meg. Valószínűleg meg túlélnénk, csak szokatlan lenne és nehézkes lenne a mindennapi életünk. Még visszatérve a GPS-re, nem tudom, tudják, hogy miért olyan olcsók a GPS készülékek. Ez egy anekdóta és nagy valószínűséggel igaz, de azért persze én sem vennék rá mérget. Azért, mert amikor a 91-es öbölháború után a polgári életben elérhetővé váltak ezek az aránylag nagy pontosságú GPS készülékek, az amerikai bevásárló központokban, a Magyarországon még nem voltak, ahol ugye több ezer autónak van parkolóhely, és több kilométert kell néha gyalogolni a parkolóhelytől az áruházig. Az illető amerikai polgár kiszállt az autóba, megnyomta a gombot, bement a áruházba, teletöltötte a kiskocsiját, talán megnyomta a gombot, és amerre a GPS mutatta, onnan ment vissza az autójához. Ezért lettek olcsók, mert sokat kellett bőle csinálni, és minden készülék, amiből sokat csinálnak, az általában olcsó szokott lenni. Hát ők nagyon nagy bajban lennének, hogyha nem lenne GPS szolgáltatás. De hát a lényeg az, hogy mi azért vagyunk kíváncsiak, hogy mi történik az űrben, mert ilyen eszközeink vannak, és ezeknek az eszközöknek a működése, biztonsága bizony áttételesen önöket is, mindannyiunkat érint. Viszont most folytassuk más ennél, hogy megharagudjanak a szociológusok, hogy belekontárkodom az ő szakmájukba. Találós kérdés, mit látnak ezen a képen? Vagy ezen a videón? Bocsánat, meg ezt megnézzük először. Ugye hát ugyanazt a sarki fényt látjuk, ez a nemzetközi űrállomás egyik áthaladásakor készült valahol, ha jól emlékszem, Ausztrália környékén, Ausztrália és az Antarktisz körül mutatja, hogy ez a sarki fény, ez úgy fölülről is látható. Meglepő módon az ember nem, lehet, hogy nem gondolják, de ez nem csak alulról látható, ez felülről is látható. Na, hát az első találós kérdés sikerült megoldani. Most figyeljenek, mit hallanak? Az igazság, hogy lehetne ezen egy kicsit a hangerőn valamit változtatni, nem tudod? De kipróbáltuk, és akkor működött. Igen, hát ennél többet én nem tudok rá, tehát én nem tudok ennél több hangot rátenni, az a probléma. Madácsi csergés, úgy van. Jó, hát azért valamit lehet találni, elnézést kérek, ez a technika ördöge. Nem, ez nem a madácsi csergés, Ez bizony egy olyan hang, ami az űrben keletkezett. De menjünk tovább. Ezekre a mélyülő füttyökre figyeljenek. Ez is az űrből jövő hang. Azok a pattogások, amiket hallanak, azok a villámok, ez a monoton brúgás, ez pedig az 50 Hz. Ugyanis ezek a felvételek olyan tartományban, ezek rádióhullámok, és olyan tartományban készültek ezek a felvételek, amit egyébként minden ember a saját fülével is tud hallani, mert csak és ugyanaz a frekvencia tartomány. Később egy kicsit részletesebben lesz róla szó. Na, akkor kezdjük a szférákkal, mert arra volt szó, hogy a szférákról is beszélünk. Amit itt ezen a képen látnak, ez egy, megmondom őszintén, nem tudom mikor, valamikor a középkorban készült csodálatosan szép kézi rajz, amelyik a Ptolemaioszi világképet ábrázolja, amiben ugye látható, hogy a középpontban van a Föld, és utána különböző gömbhéjakon, különböző szférákon a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Nap, a Mars, a Jupiter, Saturnus, és ugye annak idején ennyi bolygót ismertek, és még nem tudom micsoda, mert sajnos nem tudom én is elolvasni az egészet, és ugye körül fönt a legkívül vannak az égi szférák, és a szférák zenéje, az egy nagyon kellemes és megnyugtató zene volt, amit az angyalok produkáltak azoknak az embereknek, akik a mennyországba jutottak, tehát a szférák zenéje az egy pozitív, kellemes dolog volt. De az emberek ugye nyugtalanok voltak, és mindig próbáltak valamit csinálni, és akkor megpróbálták túlmenni a szférákon, és akkor szerencsétlenek szembesültek azzal, hogy ott fönt valami furcsa szerkezet van, és hogy azt valahogy meg kéne nézni, hogy micsoda. Hát ezek voltak a régi elképzelések a szférákról. Nézzük meg, hogy mi van most. De még mielőtt belemennénk abba, hogy milyen szférák vannak, vissza kell menjek egy picit a fizikához, illetve a fizikának néhány alapfogalmához. Ezzel remélem nem mondok senkinek újdonságot. Azzal ne törődjenek, hogy a feliratok angolul vannak, nem az a lényeg, hogy mi van odaírva, hanem hogy mit ábrázol. Ugye mindenki tudja, hogy a Föld az olyan, mint egy nagy mágnes. Mindenki hallott erről, mert mindenki hallott arról, hogy a Földön van, lehet használni iránytűt. A iránytűt azért lehet használni, mert a Föld egy nagy darab mágnes, ez az iránytű arra áll be, mert a Földnek a mágneses tere irányítja, mert az iránytű maga is egy kicsike mágnes. Ugye azt látjuk, hogy a Földnek a mágnes társas tere úgy néz ki, mintha ez egy nagy-nagy darab rúdmágnes lenne, erre mutat a déli pólus, erre az északi, és az erre gondolok a déli pólustól az északi pólus fele záródnak. Ami ebben különleges? A különleges az, hogy ennek a mágneses dipólnak, amit nevezik a fizikában, ennek a tengelye, tehát ennek a mágnes rúdnak a tengelye nem esik pontosan egybe a Föld forgás tengelyével, hanem körülbelül 11,5 fokos szöget zár be vele. A másik, amit ezen az ábrán nem látunk, de azt én most mindjárt megmutatom egy másik ábrán, hogy ez a dipólus, ez ráadásul nem is esik egybe, ennek a középpontja nem esik egybe a Föld középpontjával, hanem durván olyan 450 kilométerre el van tolva tőle. És ami a legrosszabb, hogy ez nem is stabil, hanem mozog és változik. Amit itt látnak ezekben a két piros vonalban, az 1945-től 2000-ig az északi és a déli, ez a déli, ez pedig az északi mágneses pólusnak a vándorlása, ez itt Kanadától, Kanada északnyugat, északkeleti részén vándorolt errefele, ez pedig az Antarktisznak a Dél-Afrika alatti részén vándorolt errefele, méghozzá megnézik elég tetemes távolságot, mert ez mindegy 4 fok, tehát 500 kilométert elvándorolt durván 50 év alatt. Természetesen a pólus magát, ahol kibukik, az a Föld felszínét is nevezhetjük pólusnak. Ez az Antarktisz tengerpartja, ez itt az Antarktisz, mint szárazföld, illetve hát a jéghatár, és ugye ez itt a tenger. Itt pedig itt azok a Labrador-szigetek, amik ott Kanadának észak-keleti részén vannak. Ennek az a következménye, hogy azok a dolgok, amikről beszélek, ennek az lesz a következménye, ezek nem teljesen stabilak, ezek változnak időben. Tehát amit most mondok, bizonyos helyeken, az egy pár évtized múlva nem pontosan ugyanígy fog kinézni. Tessék? Úgy van, a Föld mágneses tere az át szokott fordulni, ennek az átfordulásnak azonban a gyakorisága, hál' Istennek a mi életünkhöz képest nagyon-nagyon nagy, ez több százezer vagy akár millió év is lehet. Az átforduláskor, ugye ez úgy szokott működni, ha egyszer megkérdezték, akkor csak röviden annyit, hogy az átforduláskor ez úgynevezett poloidális tér, tehát az azért nevezik ezt poloidális térnek, mert két pólusa van egy északi, meg egy déli pólusa. Az átforduláskor átalakul úgynevezett toroidális tér, ami úgy néz ki, mint egy úszógumi. És utána a fordulás után másik irányba van, de amikor nincs ez a poloidális tér, akkor leszünk bajban, vagy akkor vagyunk bajban, hogy miért, azt a későbbiekben majd megpróbálom elmondani. A következő fogalom, ami talán kicsit nehezebb, de talán kicsit egyszerűbb is, hogy létezik egy állapota a anyagnak, amit tulajdonképpen egyedik halmazállapotnak is nevezhetünk. Ugye vannak szilárd halmazállapotú anyagok, folyadékok és gázok. A plazma ebből a szempontból az esetek nagy többségében igazándiból gázállapotú anyag, de nem semleges anyag, hanem olyan anyag, amelyikben az benne lévő atomoknak vagy molekuláknak a legkülső elektronját vagy elektronjait valamilyen módon eltávolítottuk. Ez a valamilyen módon eltávolítás az általában külső hatása történik, ez lehet fény, elektromos erőtér, tehát az elektron elszabadul, és a saját, amennyire az elektrodinamika törvényei engedik, tehát a Coulomb vonzás engedi, amennyire a szabad útját járja. Na, tehát ez a plazma kívülről semleges, viszont ha közelebb megyünk belülre, akkor töltött részecskéket találunk. És ez egy igen fontos különbség, ugyanis teljesen másként viselkedik a plazma, mint a semleges anyag. Hogy erről lesz, valószínűleg önök keveset hallanak meg középiskolában, erről nem hiszem, hogy túl sokszor esett, már csak azért sem, mert kevés helyen találkozunk vele a Földön, igen kevés helyen van plazma. Az egyik ilyen előfordulás az a láng, tehát már az ősember is találkozott vele, mert ugye a tüzet gyújtott, akkor a lángnak a lángban lévő gázok egy része már ionizált állapotban van. Senkinek sem ajánlom, hogy megtapogassa, mert esetleg kellemetlen meleg lehet. A villámot mindenki látott, de leginkább hallani biztosan hallott, de valószínűleg látott is. Azt sem ajánlanám senkinek, hogy közelről ismerkedjen meg vele, mert az kellemetlen. Azt szokták mondani, hogy a villámoktól félni kell, én azt szoktam mondani, hogy nem kell a villámoktól félni. Ha látom a villámot, akkor már nem kell félni. Úgyhogy ha meg félni kell, akkor úgyse fogom látni. Tehát ez egy ugye, ez a kutatás elég komoly eset soron kapcsolódik a villámokhoz. Azok a jelek, amiket olyan a harmadik találós kérdésben hallottak, azokat villámok keltik, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Aztán, hát ugye önök már fiatalok, nem biztos, hogy sok ilyen régi típusú tévét láttak, amiben úgynevezett képcső vagy katócsugárcső van, annak a belsejében. Hoppá, igen, köszönöm Gyula. Ez itt egy ilyen, aki még esetleg nem látott ilyen személyesen, ez a kis szerkezet itt, ez egy ilyen tévékészülék, vagy ilyen monitor, itt nem tévékészülék, hanem egy számítógép monitor, ez egy ilyen. Ennek a belsejében is plazma, többek között elektronok szaladgálnak föl alá, és azoknak a pályáját a mágneses tér irányítja, ami nagyon fontos ez a következőkben. A Gyula múlt héten a CERN-ben történt felfedezésekről beszélt többek között, hogy a gyorsítókban is van plazma, szintén nem túl sok, és szintén nem olyan gyakori ez a Földön. Ami sok van még a Földön, és aránylag sok helyen van, és ezekben a csövekben itt fölöttünk. Egyre inkább, ugye ezeket, én azt hittem, hogy energiatakarékos izzók, de hát azok ugye nem izzók a valóságban, hanem fénycsövek, tehát kisülési csövek, amelyikben az elektromos áram egy gázban, gáz gerjeszti, ionizálja, és az adja ezt a fényt. Viszont, amit nagyon fontos tudni, hogy míg a Földön alig-alig van plazma, a világegyetemnek gyakorlatilag a teljes egész plazma, szinte a teljes egészen, mondjuk, hogy 1% talán nem plazma. Mindenki plazma, a csillagok is plazmák, bármennyire is meglepő. Az a gömb, amit mi fönt a nap fölöttünk szoktunk látni, ami a legjobb szoláriumnak tekinthető, az egy nagy plazma halmaz. És ennek a kettőnek a házasságáról fogunk egy kicsit később beszélni, és nézzük meg, milyen szférák vannak ma a Föld körül. Ugyanis a Föld gömb, tehát a körülötte lévő gömbhéjakat a szféráknak is nevezhetjük. Amit itt a jobb oldali ábrán látnak, az nem más, mint a nyomás változása. Ne törődjenek azzal, hogy mi van ide írva angolul, én elmondom itt. Ez a piros vonal azt mutatja, hogy 1000 millibártól, tehát egy atmoszférától, kezdve a Föld tengerszinttől megyünk fölfele magasságba 30 kilométerig, akkor, illetve ez mérföldbe, bocsánat. Tehát az durván 50 km magasságban már csak 1 millibár, tehát 1000 bár nyomás van. Az azt jelenti, hogy igazándiból itt olyan 11-néhány kilométer magasságban már szinte semmi nincsen. Ez az a magasság körülbelül, ahol a sugárhajtású gépek járnak, itt járnak a vadászgépek, ugye ez a csúcs, itt az a Mount Everestnek a csúcs, ez a legmagasabb csúcs a Földön. Itt még van annyi levegő, hogy néhány bátor ember egy kis ideig hajlandó vagy képes élni. De gyakorlatilag itt fönn nincs semmi. Tényleg nincs semmi? Ilyen értelemben valóban nincs semmi. Tehát ez, ahogy megyünk fölfele, olyan kevés levegő van, mert ugye nagy rész ott már csak gázok vannak, hogy még a mai földi technikával sem olyan triviális ilyen vákuumot előállítani. Tudunk például ezekben a gyorsítókban, amit az előbb is említettem, ezekben még nagyobb vákuumot is elő tudunk állítani, mert szükség van rá, de nem olyan egyszerű. Aztán, ha megnézzük ezt a baloldali ábrát, itt azt látjuk, hogy a hőmérséklet hogy változik, hogyha megyünk fölfele a magassággal. Ugye a tengerszint környéken olyan a Föld átlag hőmérséklet olyan 16-17 fok. Hogy elindulunk fölfelé, hogy fokozatosan csökken, ezt tudjuk, ha megyünk fölfele magasabb hegyekre, ott hideg van, ott hó van és jég van, ez természetes dolog. Nézzük meg, hogy egy furcsa dolog történik, itt utána elkezd növekedni a hőmérséklet. Hogy a fenébe is van ez? Hát ugye ez úgy van, hogy a hőmérsékletet mi alapvetően régen ugye hőmérővel, higanyos alkoholos hőmérővel mértünk, az úgy működött, hogy oda tettük, vagy oda közelébe tettük annak a tárgynak, vagy annak a térnek, aminek a hőmérsékletet meg akartuk mérni. Manapság már félvezetőkkel szoktunk ilyeneket mérni, de és annak az áramváltozása, a hőmérséklet változása arányos, mert alapvetően egy tranzisztor tulajdonképpen egy hőmérő. Ezt még Gyulával biztos emlékszik, hogy Csákány Antal tanár úr ezt mondta, hogy a tranzisztor az alapvetően egy hőmérő. És az így is van. De a valóságban a hőmérséklet az anyagnak a mozgási energiájával, energiája, és itt fönt, ahogy a gázok ugye a ritkábbak, viszont itt valami történik velük, amivel mindjárt átérünk, hogy micsoda, amiatt az energiájuk megnő. Na most mi történik itt ugye? Mi történhet? Hát erre fölfele mi van? Hát a nap. És a nap sugárzása okozza azt, hogy ezek a gázok itt energiát kapnak, ionizálódnak részben, ütköznek egymással, és ezért a hőmérsékletük magasabb. Ezt a görbét nem folytatták, de egyébként ez így megy erre fölfelé, és bármilyen furcsa is, ha megyünk a felső rétegbe, amit mindjárt elmondok, hogy micsoda, a következő rétegbe 100 km-re, még melegebb van. Ezt a meleget nem úgy kell érteni, oda mennénk, akkor természetesen nem éreznénk, mert olyan ritka a levegő, hogy mi nem is létezhetnénk majd megfelelő védőruha nélkül, mert ugye az űrhajók azok a 100 űrhajók általában olyan 3-400 km magasságban vannak, és tudják, hogy egy űrhajóból csak szkafanderbe lehet kimenni. Azért, mert nincs levegő, és mert nincs levegő, nem is éreznénk a meleget. Tehát az itteni hőmérsékletet azt a részecskék átlagos mozgási energiájáként definiáljuk, és azt nevezük hőmérsékletnek. Itt ezeket el szokták nevezni, ezeket a rétegeket itt látják, ez a troposzféra, ahol mi lakunk. Tehát tulajdonképpen minden, ami velünk történik, az az alsó 10-12 kilométeres rétegben van, ez a troposzféra. Különböző neveket adnak, stratoszféra, mezoszféra, exoszféra. Ezek igazándiból a mostani előadás szempontjából nem igazán érdekesek, amik érdekesek, utána következik. Mégpedig az, hogy a 80-90, vagy mondjuk nappal 70 kilométer fölött van egy furcsa házasság. Ez a házasság pedig a mágneses tér és a plazmának a házassága. Ezt a házasságot a nap, mint intrikus gerjeszti. Tehát a nap hozza létre, a nap ionizálja, tehát fosztja meg az elektronjaitól az itt lévő légköri gáz molekulákat, és hoz létre töltéseket. Ugye ezt a réteget itt legalul, ami 70-80 km közül kezdődik, nevezzük D-rétegnek, aztán EF. Ne törődjenek, hogy miért nevezzük ezeket ilyen bötükkel, ennek van történelmi oka, igazániból értelme nem sok van. A lényeg az, hogy itt ha megnézik ezt a skálát, ugye ez egy logaritmikus skála, itt ilyen néhány száz töltéstől egészen millió töltésig, vagy több százezer töltés per köbcentiméter sűrűségig felmegy az elektromos töltés sűrűsége. Azt jelenti, hogy bizony itt elég sok töltés van. Ilyet a Földön nem olyan triviális előállítani, hogy ilyet próbálkozni. És ezt a nap és a mágneses tér együttes hatása teszi lehetővé, hogy ilyen létrejöjjön. Most ebbe persze még besegít ilyen, amik ide vannak írva, talán nem is tudom, hogy oda van írva, a galaktikus sugárzásból, a napból érkező röntgensugárzás, tehát ebben mondjuk a nap olyan 85%, 90%-ban maradékban pedig a kozmikus sugárzás vesz részt. De ez a mi szempontunkból ez egy fontos réteg, az ionoszféra. Az ionoszférát egyébként úgy fedezték fel, nem tudom, tudják-e, hogy a múlt század, tehát az 1900-as évek elején, amikor már rádiódokat is tudtak csinálni, akkor azt gondolták, hogy a rádiódónak a jelét tulajdonképpen csak addig lehet látni, ameddig látjuk a rádiódót, mert ugye a rádió jel is fény, tehát az a fény az egyenes vonalba terjed, és akkor azt csak addig látjuk. De kiderült, hogy voltak olyan rádióadások, amiket lehetett fogni néhány száz kilométer a rádiódó mellett, aztán egy darabig nem, aztán meg megint több ezer kilométerre lehetett fogni. Hogy a fenébe lehet ez? Aztán rájöttek, hogy kell, hogy legyen egy tükör valahol fönt, és ez a tükör, mint kiderült, létezik, és ez volt az ionoszféra, és azért tükör, mert a töltött részecskék, azok ott ugye látták az előző ábrán, hogy alig van már töltött részecske, tehát szabadon tudnak mozogni, tehát bármilyen kis elektromos tér hatására el tudnak szaladni, tehát az azt jelenti, hogy nagyon jó vezetők. Ezek a nagyon jó vezetők úgy viselkedik, mint egy fémlap. És ekközött a két fémlap között, mert az alsó fémlap a Föld is jó vezető, leszoktuk földelni a villanyt, tudják, hogy ne bele is kell földelni, hogy ne legyen probléma. A kettő között ezek a hullámok ide-oda tudnak verődni, és eljutnak messzire. Tehát a rádió hullámoknak köszönhetjük, hogy az ionoszférát felfedeztük. Itt az ábra megint csúnya angol feliratok vannak, ne azzal törődjenek, ami nézzék meg, hogy milyen alakja van ennek a magnetoszférának nevezett szférának, ami a 100 km fölött kezdődő ionoszféra fölött van, olyan 7-800 km-nél kezdődik, és a nap irányába, ebben az irányba 10 földsugár távolságra, tehát olyan durván 60-70 ezer kilométer távolságra terjed, ebben az irányban viszont néha 1000 földsugár távolságban is, ami ugye sok több millió kilométert is jelent, tehát a Hold is beleesik ebbe az úgynevezett uszályba, ezt úgy hívják ezt a részét, hogy uszály. Emlékeznek, hogy mit mutattam a három ábrával, vagy négy ábrával ezelőtt, hogy a Földnek ilyen szép zárt erővonalai vannak, amilyen egy rudmágnesnek. Akkor mi a fenétől ilyen ez? Hát ez itt az igazi kérdés, ez az igazi probléma a nap miatt. Ez az egész azért alakul ki, mert a nap szintén rendelkezik mágneses térrel, és a nap alapvetően, mint mondtam, egy nagy darab ionizált gázhalmaz, és az ionizált gázhalmaz tulajdonképpen folyamatosan párolog. Az elpárologott külső részei, azok elérik a bolygókat, többek között a Földet is, ezt egyébként a űrfizikában bolygóközi szélnek nevezik, mert úgy is viselkedik, mint szél, mert részecskékből áll, töltött részecskékből, ebbe beleágyazott mágneses térből, és az a két mágneses tér találkozik, akkor létrejön egy úgynevezett ütközési vagy fejhullám, ami pontosan olyan, mint amilyen a sugárhajtású repülőgépek által keltett hullám, amikor a hangsebesség fölé érnek, mert ez egy szuperszonikus áramlás. A Föld tulajdonképpen egy hangsebesség felett repülő űrrepülőgép, amelyik a napnak a szelében, a nap áramlásában repül, és azért alakul ki ez az ütközési hullám itt. És mivel a napnak is van mágneses tere, majd mindjárt mutatok egy ábrát, hogy hogyan is alakul ez ki, vagy egy kis rövid videót. Ez a mágneses tér a kettő kölcsönhatásba kerül, és a Földnek az erővonalait magával sodorja, és a zárt erővonalakat szétnyitva hátra sodorja, mint hogy az ember így hátra teszi a kezét, és meg is nyújtja. És ez több ezer földsugár távolságig terjed így az egész. Tehát ez az a fő szféra, amelyikben az űridőjárási események lezajlanak, amiről még mindjárt részletesebben beszélünk. Na most, hogy mondtam, hogy ez egy házasság, amiben a plazma és a mágneses tér összeházasodik, de ez egy furcsa házasság, mert a magnetoszféra tulajdonképpen nem egyedül van, hanem ebben a magnetoszférában több szféra is létezik. Az egyiket mi hideg szférának nevezzük, és egyébként plazmaszférának nevezzük, majd mindjárt megmondom, hogy miért. Itt a hőmérsékletre ilyen furcsa számot írtam, hogy egy elektron volt. Ugye mondtam, hogy ez a hőmérséklet az tulajdonképpen energia, az egy elektron volt az ugye az energia, amire egy elektron egy volt potenciál különbségű kondenzátor közötti utat befutva amire szert tesz. És itt a látják, itt 110 000 elektron van, meg ion van köbcentiméterenként, az nagyon kevés, ha belegondolnak, hogy a Földön egy mónyi mennyiségű anyag, gázanyagban 6×10³-on molekula vagy atom van, tehát ahhoz képest az a 100 vagy 10 000, ez bizony nagyon kevés. Ezzel ne törődjenek, hogy ez itt miért van, ha valakit érdekel, az megnézheti, hogy milyen jelenségeket irányít ez a tartomány. A lényeg az, hogy ez egy relatíve hideg plazma, hogy mihez képest hideg? Hát ahhoz képest hideg, hogy, és egyébként így néz ki. Így néz ki, hogy itt van a Föld, és ez a plazmaszféra, ez olyan 4-5 földsugár távolságig terjed ki a nap és a nap felé, és utána a másik oldalon egy kicsikét nagyobb távolságra, és úgy néz ki, mint egy nagy úszógumi. Tehát ez igazándiból az egyenlítő körüli részeken az érdekesebb, itt a fönt a sarkoknál itt tulajdonképpen nincsen. Mert ugye ez plazma, és tehát elektromosan töltött részecskék, és a mágneses tér és az elektromosan töltött részecskék nagyon szeretnek együtt tevékenykedni, mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan. De először nézzük meg, hogy ki a társbérletnek a másik lakója. Ez úgynevezett forró öv, amit sugárzási övnek hívunk, erről mindjárt még szintén beszélni fogok. Itt a hőmérsékletre, hogyha visszaemlékeznek, ott egy elektron volt, itt pedig azt írtam, hogy az elektronoknál olyan 100 kiló elektron volt, tehát 100 000 volt, vagy 10 millió elektron voltnyi energia van, és ennek durván a tízszerese, százszorosa a protonok esetében, hogy ők nehezebbek, tehát ők ugyanazt az energiát, ugyanazt a potenciál különbséget nagyobb energiával tudják összeszedni, vagy befutása után nagyobb energiát szednek össze. És itt nem is nagyon beszélünk sűrűségről, azt mondjuk, hogy ha oda teszünk egy részecske detektort, akkor másodpercenként egy négyzetcentiméterre mondjuk olyan 10 000 ilyen részecske jut. Meg a 6×10³-on, tehát 10-23 nullával, ahhoz képest itt csak 5-4 nulla van, ahhoz képest ugye látják, hogy 19 nagyságrendnyi különbség van ott fönn. Tehát ez szinte nulla. Most ennek a tartománynak nagyon komoly szerepe van az űridőjárásban, de ez is csak itt egyelőre csak zárójelbe jeztem, meg menjünk tovább. Így néznek ki a sugárzási ráadásul övek, mert kettő darab van belőle. Van egy belső öv, amit protonövnek neveznek, és mert ott a protonok a dominánsak, és van egy külső öv, amit elektronnak. És itt ez, amit ide rajzolt a bácsi, aki ezt az ábrát csinált, az nagyon fontos. Ezek a részecskék itt körmozgást és spirálmozgást végeznek. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ez a fizika alaptörvényeiből, a Lorentz előtörvényből következik, amit a Gyula azt hiszem múlt héten felírt, de én most nem akartam felírni. Következik, hogy a mágneses térben lévő elektromos töltések, azok a mágneses tér irányára merőlegesen eltérülnek, és abban a síkban körpályán keringenek. Ha viszont volt nekik valamilyen egyéb sebességük, akkor ebből a körből egy ilyen elnyújtott rugószerű spirál lesz. Most az itt lévő töltött részecskék itt ebben a két tartományban spirálmozgást végeznek, és ami érdekes számunkra, hogy itt, ahol a mágneses erővonalak sűrűsödnek, ennek van egy fontos tulajdonsága ennek a sűrűsödésnek, itt ez úgy viselkedik, mint egy tükör. Tehát ezt a sűrűsödési tartományt mágneses tükörnek hívjuk, itt a részecskék lelassulnak és visszafordulnak, és ide-oda, tehát a spirál mozgás ide-oda mozgása alakul ebben a térben. Tehát itt tulajdonképpen csapdába ejtődnek ezek a részecskék. Na most mindjárt elmondom, hogy hogy kerülnek ezek ide, csak hogy alakult ki ez egész. Ez egy érdekes történet. 1958-ban az amerikai Egyesült Államok föllött az első műholdját, ugye a legelső műholdat, vagy a Sputnikot, az 1957-ben az akkori Szovjetunió lőtte fel, a Sputnik 1-et. Az a Sputnik 1 nem sok mindent tudott, az annyit tudott, hogy azt mondta, hogy bip-bip, a szószoros értelmében, tehát az volt a kísérlet lényege, hogy ilyet lehet csinálni, létezik, tudták követni, ez volt az összes tevékenysége. Nem egész egy évvel később, ugye ez egy komoly presztízsharc volt annak idején, az amerikaiak konstruáltak egy holdat, amit akkor Explorernek neveztek, aztán később az egyes is hozzá bígyeztették, mert volt összesen 4 belőle. Ennek már volt értelme, ez egy kísérlet volt. Tehát nem csak az bizonyította, hogy létre lehet műholdakat fellőni, hanem hogy ha már fellőtték, akkor szerettek volna valamit tanulmányozni. Mi volt ez a valami? Ez a kozmikus sugárzás volt. Ugye a kozmikus sugárzás az a sugárzás, amelyik a naprendszeren kívüli forrásokból érkezik hozzánk, ezek általában nagy energiájú részecskék, illetve röntgen, illetve gamma sugárzás lehet, és ennek a nyomait próbálta ez a műszer, illetve az a műhold követni. Ezen a műholdon volt 300 valahány Geiger-Müller számláló. A Geiger-Müller számláló az egy részecske detektor. Valami ilyesmi van most a CERN-ben, csak egy kicsit modernebb kivitelben. Ez képes arra, hogyha egy részecske keresztül, töltött részecske keresztül megy rajta, akkor azt mondja, hogy bip, tehát kattan egyet. Régebben, ha lemennek egy régi második vagy hidegháborús óvóhelyre, ilyen Geiger-Müller számlálókkal próbálják a radioaktív részecskéket megkeresni. Na most furcsa dolog történt, hogy fellőtték a műholdat, minden kiválóan működött, és ahogy ez egy nagy elnyújtott excentrikus pályán keringett, ami azt jelenti, hogy itt egyik oldalon nagyon közel volt a Földhöz, aztán nagyon messzire elment. Ilyen típusú pálya volt, és amikor a Föld közelében volt, itt ezen a részen néhány száz kilométerre, akkor ezek a részecske detektorok kiválóan működtek. Aztán 700-800 kilométer fölött elhallgattak. És akkor az egész csapat, mindenki meg volt győződve arról, hogy hát ez, Istenem, elromlott. Hát rezgés, hideg, hőtágulás, minden ilyen műszerekkel előfordul, elromlott. Egyetlen kivétel volt, mégpedig a James Van Allen nevezető mérnök, aki az egész műholdnak a fő tervezője volt, azt mondta, hogy nem, mert mi azt jól megcsináltuk, ezért nem csinálhat. Aztán, hogy a műhold, ugye hosszú órák után ebből az elgyújtott elliptikus pályáról visszaért megint alulra, 700 kilométeren, megint elkezdett dolgozni ez a Geiger-Müller számláló. És akkor mindenki vakarta a fejét, hogy akkor most mi a fene van. Hol jó, hol nem jó, hol jó, hol nem jó, hogy van ez. De amivel a Van Allen meg volt győződve a jó, azt mondta, hogy hát akkor itt valami más történt. Itt valami olyasmi történhet, hogy ezek a Geiger-Müller számlálók úgy működnek, hogy amikor egy töltött részecske beesik abba a térbe, ahol ő érzékeli, akkor van egy időszak, amikor többet nem tud érzékelni. Tehát amíg ő el nem tünteti azt a ott keletkezett termék vagy produktumot, amit a töltött részecske ott kelt egy áramot, addig ő ott nem tud másikat számlálni. És azt mondta, hogy akkor történhet ilyen, hogyha rengeteg olyan részecskét talált, amelyik egy időben érkezett. Tehát tulajdonképpen telítésbe ment ez a műszer, és azért állt le, mert azt mondta, hát én annyit nem tudok számolni, egy, kettő, három, sok, ennyi, tessék, most sok volt. És ezt nem akarták neki elhinni, de a következő műholdon néhány évvel később már olyan műszert tettek, amelynek az érzékelési tartománya, tehát a mérési tartománya jóval nagyobb volt, tehát sokkal több részecskét volt képes számolni, és kiderült, hogy igen. Itt ezen a területen, amikor ideért a műhold ezekre a területekre, itt bizony nagyon-nagyon sok nagy energiájú részecskét talált, és ezt azóta sugárzási őrnek, vagy a Van Allen tiszteletére Van Allennek szoktuk nevezni. Így nézett ki az Explorer 1, ez egy ilyen klasszikus rakéta volt még annak idején, ma már a műholdak nem így szoktak kinézni, és ő pedig Van Allen, aki sajnos 2006-ban meghalt, tehát gyakorlatilag még majdnem a kortársunk is volt. Na, baj van. Ebben a magnetoszférában nem ketten vannak társbéletben, hanem hárman. Kiderült, hogy még van egy közösség, egy másik populáció, amit ugye se nem, félre ne értsék, se nem hideg, se nem forró, hanem a meleg tartományban tartozik, és csak azért tartozik, mert az energia, amit itt látnak, vagy a hőmérséklet, az a hideg és a meleg tartomány közé esik, és a sűrűsége is valahol a kettő között van. Most kiderült, hogy, és ez így néz ki, ez egy műhold felvétel, amelyik a Földtől elég messze lévő műhold ránézve a Földre csinálta, és ez itt minden zöld, de minden sárgább ez a tartomány, annál több ilyen típusú részecske van. Kiderült, hogy a ebben a térségben van egy ilyen közepes energiájú populáció, és ennek a változásai érdekes dolgokat művelnek, ezek felelősek azokért a jelenségekért, amikor a Föld felszínén megbolondulnak a iránytűk. És ugye ennek azt kezdtünk, hogy a nap az egy gázgömb, ugye itt látják azt a napot, hogy milyen szép, kellemes, valószínűleg egy trópusi szigeten készült felvétel, milyen jó lenne ott lenni. De hát ez nap nem csak jónak, hanem gonosznak is forrása, mert ezek a nagy energiájú részecskék egyébként, ha nem lenne a Földnek a mágneses tere, minden további nélkül lejutnának ide, ahol mi vagyunk, és bizony az élő szervezet és a nagy energiájú részecskék nem szeretik egymást. Az élő sejteket károsítja, el tudja pusztítani a nagy energiájú sugárzás, tehát a magnetoszféra igazándiból egy nagy mentőmellény körülöttünk, egy ilyen pufi mentőmellény, ami rajtunk van, és ez kímél meg bennünket attól, hogy megsérüljenek a sejtjeink. Na, de ugye emlékeznek a címben az volt, hogy az űridőjárás. De ez is mi az időjárás? Ugye azt elvileg mindenki tudja. A troposzféra volt, ha visszaemlékeznek, az a legalsó 10-12 kilométeres réteg, amit mutattam az elején. Az itt lévő változások, hőmérséklet, csapadék, szél, nyomás, ennek a változásait nevezzük ezt összefoglalóan időjárásnak. Ennek emögött, minden változás mögött közvetlenül vagy közvetetten a nap áll. Na most mi az űridőjárás? Hát ugyanez. Csak nem a alsó szférákban, hanem a felső szférákban. A felső szférákban mi van? Hát plazma. Meg mi? Meg mágneses tér. Tehát mi az űridőjárás? Hát a mágneses térnek, meg a plazma összetevők változásának, azok energiájának a összetevők változása, illetve azok energiáinak a változása együttesen. Ezt nevezzük űridőjárásnak, és ennek a fő hajtóereje, zárójelben menni egy 10% vagy néhány 10% erejéig a kozmikus sugárzás is szerepel benne, de a fő hajtóerő a nap. Na még pedig hogyan? Ugye ez egy ilyen Móriszka ábra, ugye itt a nap egy nagy izzó gázgömb, az ebből kijövő mágneses tér meg erővonalak ugye itt elérik a Földet, és azok csinálnak ebből az ilyen egyébként ilyen alakú mágneses térből egy ilyen burkot, tehát az egész Föld burokban született. Tehát burokban vagyunk, és ezért vagyunk szerencsések, mert burokban vagyunk, és ezért tudunk élni. Ez így néz ki egy koronakitörés. Ha látják, itt fönni, itt. Ez a felvétel egy koronográf nevezetű műszerrel készült, a Soho nevezetű műholdról, még azt hiszem kétszer megmutatja magát. Ez egy hatalmas, több milliárd tonnányi gáz buborék, amelyik a napból kijön. És hogyha ezen tovább megyünk, ezt már láttuk, akkor ez egy fantázia rajz, részben ezek ugye eredeti felvételek, röntgenfelvételek a napról, ez innétől már kevésbé. És nézzük meg, hogy mi történik. Tehát elszabadul egy ilyen nagy plazmafelhő, elég komoly energiával, az hogy elindul valamerre a világűrbe, de nem valamerre, hanem a Föld fele. Na most ide jár a Földhöz, puff, megnyomta, látják? Megnyomta az erővonalakat, átkötötte őket, és nézzük meg, mi történik a végén. Most ott, látják ott jobb oldalt? Ott hátulról a spájzból jött vissza. Ott jött vissza, és utána azok a bejövő részecskék között, többek között például a sarki fényt ők csinálják. Tehát a napból érkező hatások egy része, itt a hátsó, az ember hátsódva nem mindig szokta meg, a spájzablokot nem mindig szokta becsukni, hát ott vissza tud jönni a fene egye meg, hát ezzel valamit kezdeni kell. Na hát akkor nézzük meg, hogy milyen hatása van az űridőjárásnak, tehát annak, amit az előbb láttak, azok a nagy energiájú részecskék milyen fenét tudnak velünk csinálni. Hát ott vannak például a műholdak. A műholdak manapság nem állnak másból, most a hajtóműtől eltekintve, mint elektronikából, tehát különféle félvezetőkből. Egy félvezető pedig a töltött részecskékre érzékeny, mert ő is töltéseket mozgat ide-oda. Tehát oda egy töltött részecske becsapódik, akkor meg tudja változtatni mondjuk, hogy valami olyan példát mondjuk, amit önök is látnak, a biteket egy memóriacellában. És képzeljék el, hogy ez a memóriacella azt mondja meg, hogy merre kell a műhold antennájának nézni, hogy mi tudjunk vele kommunikálni. Ha ez megváltozik, legközelebb a processzor kiolvas, és azt mondja, hú, a fene egye meg, hát nem arra kell nekem nézni, hanem azt mondja a cella, hogy arra. Elfordítja az antennát. Attól fogva az a szerencsétlen műholddal mi már nem fogunk tudni beszélni. A műholdpályát is természetesen meg tudják változtatni, mert ugye az anyag valamelyes hullódás is okoz, ez kevésbé jelentős. A repülők, ahogy azért 12-13 km magasságig néha felmennek, az ott lévő, odáig lejövő nagy energiájú részecskék bizony sugárterhelést okoznak, olyan, mint amikor elmegy a röntgenre az emberi szervezetbe, és aki sokat repül, és különösen aki a sarkok felett repül, az össze tud ilyet szedni az élete során. Ugyanakkor a mágneses tér változásai, ugye ezek az erővonal, amikor az erővonal összenyomorult, emlékeznek rá, hogy megnyomta az erővonalakat a nap, az meg lehet a Földön is lehet mérni. Hát ugye mi az ennek a változását egy magnetométerrel, egy műszerrel tudjuk mérni, megbolondul az iránytű. A repülők manapság ugye ma használnak GPS-es, tehát navigációt, de alapvetően még mágneses navigációt, tehát iránytűs navigációra is alapítják a mozgásukat. Tehát amikor ilyen nagy mágneses vihar van, akkor a légitársaságok a sarki övezetben, ahol nagyobb ez a változás, ott leszokták állítani a repülőjáratokat, vagy elterelik másik irányba. Hát aztán ugye a lejövő nagy eregényű részecskék az ionoszférában, az volt ugye az első töltőszféra, emlékeznek rá, ott sűrűsödik már a semleges légkör is, ha ott összeütköznek a ottani részecskékkel, akkor ott nagyjából ott maradnak, szétszóródnak, és az befolyásolja a kommunikációt, mert ott egy töltött buborék keletkezik, és az azon átmérő rádió hullámok egy kicsit csámpásak lesznek, elmennek valamire másfele. És nem működik teljesen rendesen a kommunikáció. Természetesen ugyanez igaz a GPS holdakra is, mert a GPS holdaknál nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mennyi idő alatt kell, hogy ideérjen tőlük a rádiójel, és ezáltal a hely meghatározás pontossága csökkenni fog. De meglepő módon a technikai civilizációnak egyéb zavarai vannak. Ezek a mágneses zavarok a hosszú távvezetékekben, a villamos energiarendszerekben, hogy Európában több ezer kilométer összekötött távvezeték van, ezekben feszültséget indukálnak, tehát áramok is jelennek meg, és ezek a vezérlő elektronikát megzavarhatják, illetve a nagy feszültségű transformátorokat, ugye tudják, hogy ezeken a villamos távvezetékeken több száz kilovolti feszültség van, itt ebben a konnektorban hál' Istennek már csak 230 volt van, ez egy transformátor kell, amivel megváltoztatom a feszültséget, és ezek, hogyha elég nagy terhelésen dolgoznak, és erre még ráül egy zavar, akkor létrejött egy olyan állapot, amit azt úgy nevezünk, hogy túl telítéses állapot, hogy nem képes lineárisan válaszolni ez a transformátor, hanem elkezd melegedni, a vasmagja elkezd melegedni, és akár le is éghet. Ilyenre voltak példák. Több, főleg északi részeken, Kanadában többször előfordult, hogy több napra kimaradt, több fél Kanadában az áramellátás ilyen okokból. Ugyanakkor Szibériában voltak rá példák, de hosszabb, amely az is északon van, ezekben a hosszú csővezetékekben, gáz vagy olajvezetékekben, ugye egy nagy darab hosszú vezeték, és abban a indukált, ezekkel a felső légköri zavarok által a földre levetült indukált feszültségek korróziót okoznak, és időnként ki is lukasztatják a vezetéket. Volt arra példa, hogy Szibériában egy szivárgó gázvezeték mellett elhaladó vonat áramszedő szikrája, ott bizony felrobbantott, és jó pár ember meghalt. Ez egy Morris kábra, ugyanez, amit elmondtam, hogy lehet látni, hogy a hatások hogyan összegeződnek, a nagy energiájú részecskék a műhold elektronikát, meg a pályaelemet befolyásolják, ezt nem akarom még egyszer elmondani, gyakorlatilag ugyanaz van itt szépen lerajzolva, mint amit én ott elmondtam, de mivel angol feliratok voltak, inkább úgy döntöttem, hogy elmondom. A mágneses viharok, amit említettem, azok ugye abból adódnak, hogy összenyomódik a mágneses tér, aztán utána pedig kitágul, és ez ilyen változásokat okoz. Ez annak a gyűrűáradnak, amit emlékeznek rá, ez a harmadik, az a titokban ott lévő harmadik társbérlőnek a energiaváltozásait jelenti. Tehát amikor ebben a gyűrűáramban megnövekszik ott lévő részecskék mennyisége, akkor ez egy olyan áramgyűrű, amelyik pont ellentétes a Föld mágneses terével, és lecsökkenti a Földnek a mágneses terét. Tehát a mágneses viharok alkalmával, bármilyen furcsa is, az első időszakban itt kezdetben egy kicsit megnő a mágneses tér, aztán viszont nagyon drasztikusan lecsökken. És amikor lecsökken, legutóbb ilyen 2003-ban a hálaadáskori úgynevezett nevezetes vihar volt, amikor Magyarországon is lehetett sarki fényt látni, mert annyira olyan mágneses térerőség volt, mint amilyen csak a sarkon szokott lenni. Na most vissza a találós kérdésekhez, hogy a sarki fény ugye úgy alakul ki, hogy azok a töltött részecskék ide-oda mászkálnak ide ebben a csapdában, viszont ha valamiért itt a részecskék energiája megváltozik, akkor itt ez a tükörpont lejjebb kerül. És ha lejjebb kerül, akkor összeütközésbe kerül, ütközik az ott lévő sűrű légkörrel, és a sűrű légkörben lévő atomokat gerjeszti, és azok fényt sugároznak, és ebből van a sarki fénynek az a jellegzetes zöldes, illetve időnként pirosas fénye. Tehát így keletkezik a sarki fény. Aztán ez az ábra csak azt mutatja, ezt nem akarom részletesen elmondani, hogy van kapcsolat egyébként a földi időjárás és a űridőjárás között is, mégpedig ezek a részecskék itt a felső légkörben nitrogén oxidokat hoznak létre, amelyek befolyásolják az ózon, felső légköri ózon mennyiségét, és a felső légköri ózon pedig az elnyelt ultraibolya sugárzás mennyiségét szabályozza, tehát hogyha kevesebb ózon van, akkor többi ultraibolya sugárzás jut le, és ez megváltoztatja az alsó légkörök hőmérsékleti egyensúlyát is. Tehát ha nem is nagy mértékben, de bizonyos mértékben a földi időjárás is befolyásolja az űridőjárás változása. Most ha emlékeznek, hogy azt mondtuk, hogy ezek madarak. Amit itt látnak, ezek a madarak. Ez egy úgynevezett spektrogram, aminek a lényeg az, hogy itt ezen a skálán itt alul az időt látjuk másodpercben, a felső skálán a frekvenciát, tehát az adott rádióhullámnak a rezgését, és a színskála pedig azt mutatja meg, hogy mennyire erős, amelyik ilyen kékes, halvány, zöldes a szín nagyon gyenge, amelyik piros, a sárgás az erősebb, és a piros a legerősebb. Tehát amit hallottak, ez a madár csicsergés, ez az úgynevezett hajnali kórus, ez a sugárzási övek peremén keletkezik hullámok és részecskék találkozásakor. Ez a szférák zenéje. Ez egy teljesen természetes jelenség, és teljesen úgy hangzik, amikor először hallottam, én sem hittem el, hogy ezek nem madarak, hanem elektromágneses hullámok. A másik, amiket hallottunk, azok az a füttyök voltak, azok a légköri füttyök, aminek igazándiból magyarul nem nagyon van jó neve, mi whistlereknek az angol szóval a füttyökről nevezzük, és ugye ugyanígy azért voltak olyan furcsák, mert ha megnézik itt ezt a skálát, ez 20 kHz, tehát 20 000 Hz, ugye mi körülbelül egy ideig, akinek jó a füle és fiatal, az körülbelül ennyi ideig hal, és azért ilyen mélyülő füty, mert ahogy megy az idő, ugye látják, hogy itt ilyen 1-2 másodperc van, ezek ilyen mélyülő hangok. Most ezeket a jeleket villámok keltik, és érdekes történetük van, ezt 1886-ban az Alpokban hallották először a Zomblik nevezető obszervatóriumban, ami akkor egy nagyon csöndes kis hely volt, még itt a régi épület is itt, még máig is itt van, és az 22 km van a legközelebbi falutól, de akkor már volt telefon, közönséges ilyen klubis telefon. Nem volt még se internet, se rádió, semmilyen zavar, és az a 22 kilométeres telefonvonal, ez egy antenna volt. És amikor felemelték a telefont a fönt lévő csillagászok, hogy beszélnek a faluval éjszaka, akkor ilyen furcsa füttyöket hallottak. És fogalmuk sem volt róla, hogy mi az. És az csak érdekességképpen, ugye, hogy Hertz a kísérletét, amivel bebizonyította, hogy az elektromágneses sugárzáshoz létezik, az rádióhullám létezik, az egy évvel később történt. A világháborúban, az első világháborúban, 1914 és 18 között ugyanez volt, hogy a tábori telefonokon ilyen furcsa füttyöket hallottak, és akkor ők nem gondoltak ilyen másra, mint hogy hallják, hogy jön a gránát. Ez pontosan úgy hallatszott a telefonban, mint amikor, én nem voltam hál' Istennek a fronton, de amikor egy közeledő gránátnak a füttyét hallják, és akkor meg is ijedtek, hogy hú, a fene, fussunk innét, megjönnek a gránátok. Aztán később a 30-as években a marslakok jeleinek gondolták, és azt hitték, hogy idegen civilizáció, meg egyebek. Egészen addig tartott a világ, amíg 1953-ban egy Cambridge-i doktoris diák, Owen Story, meg nem mérte ezeket a jeleket egyidejűleg a villámok által keltett rádiójelekkel, és rájött, hogy ezeket a jeleket villámok keltik. Ezeknek a villámok, hogy a villám az egy zajforrás, de nem csak nem hangzajforrás, hanem rádiózajforrás. Amit mi látunk, az a fénye. De a villám mindenféle zajt kelt. Kelt ebben a frekvenciában is, tehát nagyon alacsony frekvencián is kelt zajt. Ez képes a magnetoszférában azok mellett a szépen bezárodó elővonalak mellett terjedni, és úgy keletkeznek ezek a füttyök, hogy ezek a hullámok a töltött plazmán keresztül mennek át. Az egésznek az volt az érdekesség, hogy egészen addig azt gondolták, hogy az ionoszféra fölött nincs semmi. Vákuum van, üresség. És a sztori kiszámolta, hogy hát az nem úgy van, ott kell lenni valaminek, mégpedig töltött részecskéknek kell lenni, mert akkor lehet ilyen alakja ennek a visszajövő jelnek, és hogy nagyjából kiszámolta, hogy olyan két földsugár távolságban 400 részecske van. Nagyságrendileg stimmel, teljesen pontosan nem, de az akkori viszonyok között én láttam az eredeti cikknek a felvételét le a kalappal. Én biztos nem tudtam volna azt erre rájönni, tehát kivételes tehetség volt, egyébként még él 83 éves. Most Dél-Franciaországban el is nem Angliában. A következő komoly felfedezést a Stanford Egyetemen Robert Halliwell tette, aki rájött, hogy ezeknek a whistlereknek, amit ugye előbb itt mutattam, ezeknek van egy olyan frekvencia, amit orr-frekvenciának hívunk, ami legelőször ír, de mert ez egy C betűt formál. Tehát nem csak egy sima hiperbóleszerű görbe, hanem ilyen kanyargörbe. És ezeknek a whistlereknek a vizsgálatával jött rá Donald Carpenter, 1963-ban, ennek a plazmoszférának, amit a sztori fedezett fel, ennek van határa, ez nem megy a végtelenség, nem úgy van, hogy szépen lassan hogy ellapul, hanem hogy 4-5 földsugár távolságban hirtelen lecsökken a tér. És ugye ez a nap és a fény, nap és a napszél és a magnetoszférában lévő elektromos terek miatt alakult ez ki. Egyébként sematikusan így néz ki a keletkezés, hogy itt van egy villám valahol a déli féltekén, és az erővonalak mellett átér az északi féltekére, és egy ilyen görbéket csinál, ezt Tihanyban vettük ezeket a whistlereket. Mire jók ezek egyáltalán? Hát jó kérdés, azon kívül, hogy nem túl kellemes a hangja, nem olyan szép, mint a madárcsicsergés, De hogyha ezeknek a görbéknek a görbességét meghatározzuk meg azt, hogy hol van ez a pont, ahol majdnem függőleges, akkor meg tudjuk mondani, hogy hol terjedt ez a jel, meg hogy mekkora volt ott a plazmasűrűség. Szóval hogy is van ez? Itt vagyunk a Földön, bekapcsoljuk a rádiókat, és veszünk egy olyan jelet, ami meg tudjuk mondani, hogy 15-20 ezer kilométerre milyen volt a sűrűség. Hát ez egy kiváló olcsó eszköz, ez egy távérzékelési eszköz, ahogy a mai világban mondanák. Ebből könnyen tudunk arra következtetni, hogy milyen viszonyok voltak ott, és ez a sűrűség azoknak a madárcsicsergéseknek, a kórusoknak a keletkezésében fontos szerepet játszik, mert az mondja meg, hogy hol és hogyan keletkezhetnek ilyen kórusok. Na most befejezésül, az utolsó 2-3 percben gyorsan még elmondanám, hogy ugye mind az űrről beszéltem, műholdakról, kísérletekről, hogy Magyarország nem kifejezetten az az ország, ahol rengeteg rakéta meg műhold van. Lehet ebben, vagy van-e nekünk szerepünk? Hát természetesen azért mondom ezt a választ, mert van. Mi létrehoztunk itt a tanszéken egy olyan hálózatot, amelyik ezeknek a utóbb bemutatott füttyöknek a detektálását végzi, méghozzá elég széles skálán. Amiket itt láttak, neveket pirossal, azok működő állomások, mint nagyrészt ugye a Kárpát-medence, van Belgiumban, Finnországban adó, ez a Skócia és Anglia határán ez délműben lévő vevője szintén működik, amik kékkel vannak, azokat tervezzük, ez pedig a világon a már működő, ugyanazzal a kóddal a pirosak működnek, a zöldek is működnek, azok az utóbbi időben telepített állomások, és a kékeket tervezzük. És hogyha megnézik ezt a térképet, akkor rájönnek, hogy hogy is volt, ugye azt beszéltük, hogy Antarktisz és műholdak. Hát látják, hogy a legsűrűbben itt vannak állomások. Mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy a Földnek a mágneses tere az, hogyha a Föld felszínére vetítjük, és a Föld felszínén megnézzük a mágneses térerősséget, akkor így néz ki. Ugye a piros most fordítva van, a piros a legkisebb, és a kék a legnagyobb. Itt valahol Dél-Amerika partjai környékén a legerősebb, azért, mert emlékeznek rá, mondtam, hogy ez a bizonyos mágnes rúd, ez nem a Föld középpontjában, 400 km-re, 450 km-re lódébb van. Na most ez így van, ez pontosan ebből az irányból 450 km-rel arra, tehát valahol erre a másik oldalon van, és ezért itt a legkisebb a térerősség, ezt úgy hívják, hogy dél-atlanti anomália. Most ez miért érdekes? Azért érdekes, mert hogyha megnézzük, hogy egy alacsony pályán keringő műhold, mint amilyen az a francia Demeter nevezetű műhold volt, ami 2 évvel ezelőtti kiválóan működött, ezen volt egy olyan műszer, ami meg tudta mérni a 200 kiloelektronvoltos elektronoknak a mennyiségét, a sűrűségét. Fluxusát, hogyha szépen akarom mondani, és abból az a pályák sokszor megkerülte a Földet, és mindig mérte. És abból kirajzoltak egy ilyen térképet. Látják, hogy itt a legnagyobb ez a mennyiség. Tehát itt most kivételesen a piros a sok, és a kék a kevés. Itt a legtöbb. Miért is van? Hát visszaemlékeznek, hogy azt mondtam, hogy a sűrűsödő erővonalak úgy viselkednek, mint egy mágneses tükör, egy csapda. Viszont itt kisebb a térerősség, ugyanaz a sűrűsödés, itt lejjebb történik, tehát közelebb a Földhöz. Tehát itt a részecskék lejjebb jönnek, igen, ám, de ott már vannak levegő molekulák, tehát töltetlen részecskék, amelyekkel összeütköznek. És onnét lehet ezeket a hatásokat, tehát lejjebb érnek, és nem fönt, és aztán ott eltűnnek. Tehát ott, aki ezen a részen megy, az bizony jobban, rosszabbul jár, mint aki ezen a részen repül. A nemzetközi űrállomás az 350 km magasságban kering. Van rajta egy kiváló magyar műszer, úgy hívják, hogy PILLE, amit a KFK-ban, Központi Fizikai Kutatóintézetben készítettek. Az egy úgynevezett személyi doziméter, személyi sugárzásmérő. Ennek az a lényege, hogy az űrhajósok, mint én ezt a mikrofont, ide tűzik, nem ide az ingükre, mert valószínűleg ingük nincsen, hanem valahol ide kiteszik a ruhájuk zsebére, és hordják néhány napig. Ez egy félvezető eszköz, amelyiknek az a tulajdonsága, hogy megváltozik a töltött részecskék sugárzásának hatására, és ezt meg is őrzi. Tehát utána ki lehet olvasni, úgyhogy elkezdjük belegíteni, és számoljuk, hogy mi jön vissza belőle. Tehát meg lehet mondani, hogy mekkora dózis érte az űrhajósokat. És ez a doziméter azt mutatja, hogy a 90%-át a sugárterhelésnek, tehát annak a nem túl kellemes eseménynek, ami az űrhajósokat történik itt ebben a térségben kapják. Tehát az űridőjárási események, azok itt sűrűsödnek. Hát ez az oka annak, hogy az Antarktisz szeretjük, meg persze az oka az Antarktisz szerelmének, hogy itt van szárazföld, itt meg nincsen szárazföld. Tehát könnyebb ezen a vidéken bármilyen stabil állomást építeni, mint máshol. Most befejezésül még én voltam 2005-2006-ban az Antarktiszon, és csak néhány képet akarok meg egy-két felvételt önöknek mutatni, amit talán nem mindenhol lehet látni, mert olyan ilyen eseményeket, amíg az ismeretterjesztő tévékben se lehet látni. Ez a 3 darab szappandobos volt a bázis, egy sziklán 160 km-re a jégfaltól épült. Ilyen antennával Bocsánat, ide mutogatok. Ilyen antennával lehet venni azokat a füttyeket, amiről beszéltem, és így néz ki a Antarktisznak a peremezbe, itt biztos láttak már ilyen képet, az olyan 50-60 méter magas jégfal. Ami érdekesség volt, hogy az a hajóval, amivel mentünk, annak volt egy daru, amivel az eszközöket, üzemanyagot, élelmiszert ki lehet rakni, viszont az csak olyan 25-30 méter magasra tud bármit fölemelni. Most csak mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ezt. Útgyalú. Útgyalúval jeget gyalulnak, és egy rámpát a jégfalba. Na most ez önmagában is érdekes, de nézzék meg, hogy ez az 50 méter magas jégfal pereméig kimegy a sofőr a buldózerrel, és nem tudom, vissza nem tudják, akkor mondom, hogy a jégfal alatt kb. 200 méter mély, mínusz 4 fokos víz van, és nincs mentő a környéken. Ha ebből a vasdarabba oda valaki leesik, akkor az valószínűleg onnan is soha többet nem jön fel. Egyébként ez az oka, közben persze a pingvinek ott úszkálnak, ez az oka annak, hogy és amikor a gyalulás folytatódik, akkor egy szép felderámpát gyalul, a hajó odaáll, ugye itt a hajó, ez a hajónak a tornya, a hajó odaáll és kipakolja az eszközöket. Ami igazán érdekes volt ebben a történetben, és ezeknek az embereknek a bátorsága, hogyha mindjárt letolták ezt a maradék havat, akkor jön a következő felvétel, hogy ugye a mínusz 4 fokos víz, az tengervíz, azért mínusz 4 fokos, mert sós és nincs benne, nem fagy meg, viszont ez hó, ez édes víz. Tehát ez folyamatosan olvasztja alulról. És ez a fal folyamatosan omlik lefele és tűnik el. Mi december elején voltunk, hogy nézzék ezt a rianást. December elején értünk oda, és február végén jöttünk vissza, február végén már nem volt ott ez a rész. Tehát el kellett menni máshova, mert az leomlott. Tehát ez bármikor megtörténhetett volna abban a pillanatban, amikor az egész hajó ott el.
Tették föl oda a gyalukat?
A gyalukat azt nem akkor tették föl, amikor még olyan maga. Ez a jégfal folyamatosan nem emelkedik, növekszik. Ugye esik rá a hó, és amikor még nem volt olyan magas, akkor rakták ki. Ugye ez a tyúk és a tojás. Na most a másik felvétel csak az, hogy hogyan néz ki egy helikopter felvételről az egész világ. Ez egy 2 perc, és ez lesz a vége az előadásnak. Nyáron egy csoda az Antarktisz. Ugye, süt a nap folyamatosan, 24 órán keresztül, olyan mínusz 5, mínusz 10 fok van, viszont száraz az idő, ennek következtében nem fázik az ember. Szóval amikor arról hallanak, hogy a klímaváltozás miatt ekkora darab jégtábla levált meg akkora darab, én csak azt akarom mondani, hogy ez állandóan folyamatosan így történik. Akkor is a jó az idő, akkor is a rossz az idő. Tehát ez nem feltétlenül és mindig van összefüggésben egymással. Egyébként gyönyörű tiszta a víz, tehát ha valakinek kedve van fürödni, ennél tisztább vizet nem lehet sehol találni. Ja, és még valamit tudják, hogy ami kipakolásod így a hajónak, meg kell állni az Antarktisz partján, a jégfalnál. Tudják, hogyan csinálja ezt? Nem lehet horgonyt vetni, 200 méter mély horgony nincsen. Folyamatosan megy a motor és tolja az Antarktiszt. A szószoros értelmében. Tehát a hajó neki feszül a partfalnak, és állandóan jár a motorja, és úgy tartja magát helyben. A helikopter úgy került oda, hogy a bázis a 160 kilométerre van a jégfaltól, és valahogy el kell menni, sajnos kevés villamos és vonat jár, úgyhogy maradt a helikopter. Amikor ott fönt balra látnak, azon már kirakott üzemanyagtartályok, és egy hajó ott áll folyamatosan, és nyomja az Antarktiszt, de nem sikerült neki nagyon messzire elnyomni, úgyhogy bármennyire is próbálkozott. Na jó, szóval ennyi a... ez már csak itt le fog szállni ez a helikopter a hajóra, úgyhogy túlságosan már nem érdekes. Ha jól emlékszem. És ugye itt van a kigyalult rámpa ezen a részen. De itt már lehet látni a kirakott eszközöket. Köszönöm szépen!